Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg Isten igét, ahogy a szól hozzánk az Írás könyvének 5. fejezetéből. Az 5. fejezet 19. versétől a 31. versét. Az Írás könyve 5. fejezet 19-től 31-ig.
Királyok jöttek, harcoltanak, akkor harcoltak a Kamán királyai, Tanaknál, Megidó vizénél, de egy darab ezüstöt sem vettenek. Az égből harcoltak, a csillagok az ő helyükből vívtak siserával. A Kison patakja sepette el őket, az ős patak a Kison patakja. Védj előtt én lelkem! Akkor csaptogtak a lovak körmei a futás miatt, lovagjaik futásai miatt. Átkozzátok, Mérosz, mond az Úr követője. Átkozva átkozzátok annak lakosait, mert nem jöttek az Úrnak segítségére, az Úrnak segélyére vitézei közé. De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel, a Keneus Héber felesége. A sátorban lakó nők felett legyen áldott. Az vizet kért, ő tejet adott. Fejedelmi csészében nyújtott tejszínt. Balját a szegre, jobbját pedig a munkások pörőjére nyújtotta, és ütötte siserát, szézúzta a fejét, és összetörte, által fúrta halántékát. Lábainál leroskadt, elesett, feküdt. Lábai között leroskadt, elesett, ahol leroskadt, ott esett el, megsemmisülve. Kinézett az ablakon, és sajgatott siserának anyja a rostézat mögül. Miért késik megjönni szekere? Hol késekednek kocsijának gördülései? Fejedelem asszonyainak legokosabbjai válaszolnak néki. Ő egyre csak azok szavait ismételgeti. Vajon nem zsákmányra találtak én, és mostan osztozkodnak? Egy-két lányt minden férfiúnak, a festett kelmény zsákmányát siserának, talka szövetek zsákmányát, talkán hintett öltözeteket, egy színes kendőt, két talka ruhát nyakamra, mint zsákmányt. Így vesztenek el minden te ellenségeid, Uram. De akik téged szeretnek, tündököljenek, mint a kellő nap az ő erejében. És megnyugovék a föld 40 esztendeit.
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, téged illet tiszteletünk és hálánk ma is. Magasztalni jöttünk színed elé ezen a vasárnapon. Szent nevedet dicsőítve félünk téged, mert egyedüli, mindenható, hatalmas, erős Istenünk vagy. És tudjuk, hogy te nem változol. Köszönjük, hogy te választottál, te adtál érdeklődést, vágyat, hitet nekünk. Elfogadtál, követésedre, a te ösvényedre tereltél minket, és ez mind nem a mi érdemünk. Köszönjük azt is, hogy mindig előttünk jársz, és mindent tudsz rólunk. Tisztelni akarjuk tekintélyedet, látjuk szabályokat adó, meghatározó vezetésedet. Erőforrásunk vagy, és békességet tapasztalunk veled, Urunk, az életünkben. Szereteted, bölcsességet mindig biztonságot nyújt. Harcainkban, küzdelmeinkben te szolgáltatsz igazságot. Ugyanakkor meg kell vallanunk, nagyon nehéz az elrendelt küldetésünkben helytállni. Hányszor megyünk a magunk útján, nem halljuk meg intő szavaidat, tanácsaidat, nem válaszolunk, ha kérdezel, elengedjük az alkalmakat, rossz döntéseket hozunk, akadályokba ütközünk, míg be nem következik a mélységes krízis. Kérünk, Urunk, bocsásd meg bűneinket, ígéd erejével tarts meg minket, szent lelked által taníts rád figyelni bennünket, taníts együtt cselekedni veled, akaratod szerint a maga idejében. Mutasd, melyik a helyes út, taníts áldozatot hozni, bátran kiállni feladatainkban. Adj egységes látást, engedelmességet felelősségeinkben. Légy itt velünk ma, buzdíts szolgálatra, hadd példázzunk a te nagy tetteidet. Jézusért kérünk. Amen.
Istennek igéjét, amelynek alapján az ő lelke segítségével közzétetek az ő üzenetét hirdetem, a Máté evangéliumában található megírva. Itt zárójelben gyorsan hozzáteszem, hogy elfelejtettem elhozni az igegyeretés vázatot, de aki szeretné, most már hátul van, el tudjátok venni. Máté evangéliumának 5. fejezetében a 43. verstől a fejezet végéig, Máté 5.43-tól 48-ig. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fel barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Nem ugyanazt teszitek-e, mint a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszitek-e, mint a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Amikor elolvastam Debora énekének ezt a részét a Bírák könyvéből, hát hadd mondjam őszintén, én megütköztem azon a cinikus örömködésem, ahogy ennek az idős asszonynak, a ellenséges hadverér édesanyjának, leendő gyászán örömködik Debora. És azonnal ez a bibliai rész jutott az eszembe, és az a feszültség, ami e két rész között feszül, az Ószövetségnek a véres harcai, és az új szövetségnek ez a barátságos, az, még az ellenséget is szerető hitvilága között. Nézzük meg ennek a két igének a fényéből azt a tanítást, amit ma az igéből ma nyerünk, és tegyük fel az első fontos kérdés őszintén, hogyan lehet az ellenségünket szeretni. Én azt gondolom, hogy ez nem az én egyedüli kérdésem, ez nekem is fontos kérdésem, de legyen ez most közös kérdésünk, hogyan lehet az ellenségünket szeretni. Hadd legyek őszinte rögtön veletek, én ebbe számtalanszor elbuktam, mert ha van hiteltetni igehirdetést, ma egy ilyet fogtok hallani. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, én számtalanszor kiakarok azokon az embereken, akik tudatosan, akaratlagosan, ártó szándékkal velem jönnek, mindig szembe jön ez a bibliai rész, mindig fejbe vág vele az Úristen, és folyamatosan elbukom ebben. De most szeretnék nem magamról beszélni, hanem az igéről, kicsit fejet hajtva az előtt, hogy ez ma nem a tökéletes élettörténeti bemutatóm lesz a ti számotokra. És mivel lelkigondozó igehirdetés lévén, hadd csavarjunk még egyet rajta, szeretnék olyan kitekintéseket is adni, ami nem csak úgy általában az ellenségek szeretetére vonatkozik, hanem olyan kérdésekben is adhat impulzusokat talán, hogy mi van akkor, amikor megváltoznak a kapcsolataink. Mi van, amikor a barátból, a szeretett szeméből lesz ellenség? Hogy vannak ezek a helyzetek? Mert ezek még nehezebbek, még örvénylőbbek, még mordosóbbak, mint amikor általában csak az ellenségeinkről beszélünk. De térjünk vissza az új szövetségi részhez. Jézus ezzel a tanításával egy mérhetetlen magas létszet állít a keresztény ember elé. És akkor találkozunk, azt gondolom, a saját önvalónkkal, és rá kell kérdeznünk, ha merünk őszintén Isten igényének fényébe állni, vajon mi képesek vagyunk-e arra, hogy a nekünk ártani akaró emberek javát keressük. És akkor örömmel és fellélegezve kapaszkodunk bele Debora énekébe, aki még ennek az idős ismeretlen gyászoló asszonynak a jajbe székelésén is tud örömködni. Ehhez képest azért picit mi talán mégis jobbak vagyunk. Szóval bennem indulatokat kertett ez az ének, haragolt, dühös voltam erre a nőre, akinek nem elég, hogy meggyilkolta ezt az embert, neki még az is kell, hogy az anyja jajbe székelését, gyászát ilyen cinikusan kiábrázolja. Milyen ember ez? Hogyan követi egy ilyen ember Istent? Akiben ennyi részvétlenség, aki a gyászszal való együttérzésnek ilyen hiánya van, aki képes örvendezni másnak az élet tragédiáján. Szóval az én szívem összeszorult, amikor elképzeltem ezt az idős asszonyt, ahogy járkál ebbe a fényes palotába, kétségbe esettem, kérdezgette az udvarhölgyeket, hogy hol lehet az ő fia. Nem tudjuk, hogy voltak-e testvérei, valószínűleg igen, de hát mégis ő volt talán a legszeretettebb, aki a legtöbbre elvitte. És ő még nem tudja, milyen megrendítő gyász előtt áll, hiszen kevés olyan gyász van, ami mind teljeződ és mélyebbre szúr, mint amikor egy ember gyermekét elveszíti. És akkor eszembe jutott egy saját élettörténeti vonatkozása a én múltamnak. Ez most nem volt egy szép kerek mondat, tehát a múltamból egy történet. 1989. december 5. Amikor hírét vettük, hogy a Ceausescu házaspárt kivégezték. Én akkor éppen egy katona voltam, különleges alakulatnál voltam határvadász, és emlékszem az egésznek az élményvilágára, mert éppen két nappal később vittek volna egy bevetési csoporttal arra a helyszínre, ahonnan nem sokára, egy nappal később a katonatársaim visszajöttek. Ezek a katonák, akik ebbe a csoportba voltak, azért elég bátor, vagány fiatalok voltak, nagy lelkesen mentek bele a kaland, amikor a forradalom kitört, és megtört embereket láttam, zokogó embereket láttam, olyan összeomlott lelki alkatú barátaimat, katonatársaimat, akikre azért jobb nem így visszagondolni. Senkinek nem jutott eszébe síratni a Ceausescu házaspárt, senkinek nem jutott eszébe együtt érezni a gyerekeivel, akik szerették őt. Sőt, azt gondolom, hogy ha valaki megpendítette volna azt a szállat, hogy de hát itt is emberekről van szó, emberek életét vették el, gyilkossággal, erőszakosan, azért megérdemelne ők is annyit, hogy részvétet nyilvánítsunk. Hát bizony, azt hiszem, hogy indulatokat keltett volna bárki. Egyikünkben sem volt gyász, és nem volt részvét. Nos, ez az emlék azért kicsit rögtön árnyalta a képet, amit én Deborával szemben itt föl lobban bennem. Vajon jobb vagyok-e én, mint Debora? Vajon többe bennem a szolidaritás, többe bennem a szeretet, tudok-e jobban működni, mint ez a nő, akivel néhány perccel ezelőtt még heves indulatokat tápláltam. Elmúlt hetekben láttam egy dokumentumfilmet Pinochet lányáról. Nagyon-nagyon érdekes volt. Pinochet, tudjátok, ez a katonai diktátor. Rengeteg ember kínoztak meg abban az időben. És ahogy beszél ez a lány, kibontakozik egy fantasztikus édesapa képpel. Vajon ki volt Pinochet? Milyen ember volt ez a diktátor? Ki volt Ceausescu? Kinek ki volt? És vajon milyen ember volt ez a Sisera? Milyen volt az ő édesanyja és milyen volt Debora? Azt gondolom, hogy ha elindulunk ezeken a szálakon, láthatjuk, hogy a kép korán sem olyan egyértelmű, mint ahogy mi látni szeretjük a körülöttünk lévő embereket vagy bibliai történeteket. És akkor hasít be ebbe az egészbe a Bibliának ez a kettősége. Az Ószövetség véres ördöklései és Jézusnak ez a radikalitás, a legszélsőségesebb szeretet megnyilvánulásig elmenő parancsa. Mivel magyarázható ez a kiáltó különbség? Vajon van-e bármi, amivel ezt a szakadékot át lehet hidalni? Rögtön előre akarom nektek bocsátani, hogy Jézus nem tanít más, mint amit az Ószövetség is. Majd hozok néhány példát, hogy a vázlatban benne lesz. Az Ószövetség is pontosan ugyanilyeneket tanít. De az kétségtelen, hogy ennyire egyértelműen, ennyire radikálisan, leginkább így Jézusnál jön elő ez a gondolat. De nem akarom elmaszatolni a jogos kérdést, Nekem ez a dilemma akkor oldódott föl, és akkor került megválaszolásra, amikor olyan teológusok gondolataival találkoztam, akik azt mondták, hogy az Ószövetség minőségében más, mint az Újszövetség. Az Ószövetségnek az egyik fontos küldetése, kötelezettsége, feladata volt Isten népe részéről, hogy megmentsék, megtartsák ezt a népet. Miért? Mert Isten ebben a népben készíti el az ő váltságát, Isten ebben a népben készíti el az ő nagy tervének a gondolati középpontját. Ha ez a nép elpusztul, ha ezt a népet kiírtják, tulajdonképpen ez az isteni terv vált volna lehetetlenné. Ilyen értelemben igaz itt is, hogy az egész Ószövetség a Golgotai keresztre mutat. És ezért, amit Jézus tanít, és ahogyan az Ószövetségben ezeket a kérdéseket látjuk, ezt is a Golgotai kereszt felől, Jézus Krisztus váltsága felől vagyunk képesek megérteni. Golgotán Isten egészen radikális összefüggéseit mutatja meg a szeretetnek és a gyűlöletnek. Ennek a kettőnek együtt. És hogyha elolvasok a passió történeteket, ez egy ilyen nagyon furcsa, nagyon kavargó módon lesz teljesen nyilvánvaló mindnyájunk szempontjából. A szeretet és a gyűlöletnek ez a furcsa kavalkádja, ami ott a Golgotán láthatunk, igazából ebben a tanításban lepleződik le valójában. A leleplezés, ami jól tudjátok, az apokalipszis, ilyen értelemben Jézusnak ez egy apokaliptikus tanítása, olyan, mint egy szobor avatár, sokszor mondtam ezt a képet, ami előtt leleplezik a szobrot, és kicsit ilyen az Ószövetség. Sok mindent látunk a formákból, a nagyságból, talán ki is találjuk, hogy milyen típusú szobor, hiszen az egy lovas szobor, egész más, mint egy mellszobor, vagy egy szoborcsoport. És amikor lelepleződik, akkor teljesen nyilvánvalóvá lesz, hogy mi ezt néztük eddig, de ilyen részletességében még soha nem láttuk. Ilyen módon szabad nekünk ránézni Jézusnak erre a nagyon radikális tanítására, az Ószövetség gondolatainak értelmezésében. A szeretet és a gyűlölet határa itt hirtelen egyértelmű lesz. Szeretni azt jelenti, hogy minden vágyunk az, hogy a másik életében kiteljesedhessen annak a lehetőséget, amit Isten a mi számunkra is kijelentett. Ez a szeretet. A gyűlölet pedig nem más, mint hogy annak a mérhetetlen vágya, hogy az Isten ítélete maradjon meg azon az emberen, és ez az ember ne tudjon kilépni az ítéletéből, a kríziséből, ez a két szó ugyanazt jelenti, ebben merüljön el, ebben ragadjon bele. Miért más a Golgotán? A kereszt felől nézve a krisztusi szeretet drámai, ijesztő, undorító megnyilvánulásában és az emberi gyűlölet hömpölygésében egy új minőség jelenik meg. És ezt az új minőséget nekünk szabad nagyon-nagyon hangsúlyosan értenünk. Ez pedig a megbocsátás. Mit jelent a megbocsátás? Szó szerint elengedést jelent. Gergő a Károliból olvasott föl, ha akarjátok, majd Isten tiszteletben kérjétek el a Károli fordítást. A Lukácsban, ott van az igehirdetés fáradatban a hely, ha meg akarjátok nézni, meg tudjátok, az úri imádság, így hangzik a Károli verziója. Bocsáss meg a mi vétkénket, mint hogy mi is megbocsátok, akik nekünk adósok. A megbocsátás az az adósság elengedését jelenti. Miben látható meg ez az adósság? A mi emberi kapcsolatainkban, hiszen nyilván ez nem egy üzleti kérdés a Bibliában. Nem arról van szó, hogy most itt pénzezünk, és akkor utána majd azt mondom, hogy na hát ez a megbocsátás, látjátok, sziasztok. Nem erről. Az emberi kapcsolatunkban ugyanilyen módon jelenik ez meg. Az adósság abban látható, hogy fenntartjuk azt az állapotot, ami a másikat hozzánk láncolja. Mert a harag, a gyűlölet, az indulat, az ártó szándék hihetetlen szorosan láncol bennünket egymáshoz. Sokszor így akarjuk egymást magunkhoz láncolni. Különös formája ez az emberi megnyilvánulásainknak. Ám, és most ezt hadd helyezzem a szívetekre, amíg mi mások tartozásaival vagyunk elfoglalva, épp azt gátoljuk, hogy bekövetkezhessen az a csoda, ami a másik emberben az Isten való, az Isten felé való tartozás elengedését jelenítheti meg. Értitek ezt? Egy picit bonyolult gondolat. Elvesztettek teket, jól látnak. Nem? Tehát amíg én a másik ember tartozása vagyok elfoglalva, azaz nem tudok megbocsátani, nem tudom elengedni, addig ez a magamhoz láncolása azzal a következménnyel jár, hogy akadályozom Istennek azt a munkáját, hogy ez a másik ember a megbocsátottságba léphessen. Isten elengedésével, Isten megbocsátásába léphessen. Majd mondok is erre egy bibliai példát nem sokára. Emlékeztek, mikor Péter megkérdezi, hogy hányszor kell megbocsátani? 7-szer is, és akkor Jézus folytatja, hogy 7-szer, 77-szer is. De majd ezt a példát előhozom, de erről van szó, amikor Jézus ezt a példát mondja. Ez a gondolat azért fontos, mert itt következik be a fordulat. Amikor én meglátom, hogy a megbocsátás hiánya tulajdonképpen az Isten akaratával megy szemben. De lépjünk tovább ebben a gondolatban, és tegyük fel az igének a második kérdést. Hát haragudhat-e, aki megbocsátott? Mert hogy ha én benne vagyok a megbocsátottságban, azaz hitre jutottam, Isten elengedte az én tartozásomat. Nyilvánvaló, aki az igét ismeri, kötelezettségem az, hogy ezt én továbbadjam, azaz másnak is. Bocsássak, mást is elengedjek. Mit kezdjek a haragommal? Hát, hogy ember nincs, aki tudna úgy emberi kapcsolatokban élni, hogy a harag itt ott leütné föl a fejét. Nem véletlen egyébként, hogy Jézus a haragot és a gyilkosságot egy szintre emeli. Hallottátok, megmondatott a régieknek, ne ülj, mert aki ül, arra méltó arra, hogy ítélkezzenek velette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az ő atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek velette. Nagyon radikális gondolat. Bár Jézus itt arra gondol, hogy az ölés az annyit jelent az Ószövetségi világába gondolkodás módjában, hogy ember megy késsel, oda teszi a bőréhez, bereped, az még mindig nem gyilkosság, meg egy tovább elér, a nemes szervek kihúzza, elvérzik, az a gyilkosság. És Jézus erre azt mondja, hogy nem itt kezdődik a gyilkosság, ez már a gyilkosság folyamatának a vége, ez nem egy pont, ez egy folyamat, ami ott kezdődik, hogy én elkezdek haragudni. És itt már csak apró árnyalatú különbségek vannak a kettő között. De a mi szempontunk, vagy a mi témánk szempontja, mi kérdésünk fel szempontjából ott folytatódik ez a dilemma, hogy amikor megjelenik a harag, vajon ez nem az én jogos igazságérzetemből fakad-e? Hát, ha visszagondolsz a legutóbbi haragodra, szerintem találunk ilyet, vagy ti lehet, hogy nem, én most éppen többet is tudok kölcsönadni, ha akarjátok. Ha visszagondolsz a legutóbbi haragodra, vajon nem az volt-e benned, hogy igazam van? Hogy nekem igazam van? És azt is gondolom, hogy a sok-sok igazságunk közül számtalant elő tudnám most úgy venni, amiben a másik is azt mondta, hogy igen, igazad van. Nagyon érdekes volt ezen a ponton, bevillant a Biblia egyik nagy alakja, Jónás próféta. Emlékeztek a történetére, menekül Isten elől, aztán Isten nem hagyja, elküldi oda, ahova küldte, Ninivébe, hogy ítéletet hirdessen, ne egy nagy haraggal, mindegy, most már az Isten ezt akarta, akkor megyek Ninivébe, elmondja, hogy milyen bűnös emberek, hogy milyen lehetetlen alakok, és hogy jön az ítélet, meg fognak halni, és vártam, hogy a Niniviek cinikusan meg Istenelem mennek, és akkor lesújtanak a villámok, de nem, a Niniviek megtértek. Hát ez piszkosul fölbosszantotta ezt a Jónást, és nagyon érdekes a végén, ahogy a könyv befejező része olvastuk, akkor Isten megkérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszod emiatt a bokor miatt, emlékeztek, mert hogy a bokor árnyékában volt. Ő így vele, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szállod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy ilyen fölmört, másikán elpusztult, én meg ne szálljam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-10 000 ember lakik, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és sok az állat is. Mit jelent az én igazságom? Mit jelent az igazságom Isten küldetésében? Mit jelent az én proféta igazságom? Mit jelent az igazságom Isten nevében mondogatok? Nem egyszerű kérdések ezek. Vajon a haragom kinek az igazsága? Ki gerjeszti bennem? És szint tudom-e választani az én igazságomat, hadd mondjam egy másik kifejezéssel, az én szubjektív valóság érzékelésemet Isten igazságától. Ezt is tudjátok, akik foglalkoztak a bibliai nyelvvel, hogy ez kettő között a biblia éles különbséget tesz, ez a magyar fordításban nem mindig jön át. És akkor megint csak becsap egy újabb drámai bibliai rész Pál apostoltól, mikor már úgy kezdenék megbarátkozni ezzel a kérdéssel, amikor Pál azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Na most akkor hogy van? Lehet haragudni, vagy nem lehet? Ez joga egy kereszténynek, vagy nem? De meg kell rémülni, vagy ezt csinálni kell? Azt gondolom, hogy akkor járunk ezen helyes úton, ha megértjük azt a világot, amelyben az Újszövetség megfogalmazódik. És mi is a Szentírással együtt éles különbséget teszünk harag és gyűlölet között. Bibliai értelemben a harag az indulat fellobbanását jelenti. Aztán ennek rengeteg mértéke van, de ezt az indulati lobbanást kell elképzelnünk, amikor az én érzelmi világom elkezd hömpölyögni és a másik felé megy. Hadd mondjam, hogy ezek elfolytása nagyon súlyos lelki károkat okoz, és nagyon sok keresztény ember a félreértett hitvilágából kifolyólag azért betegszik meg, azért táplál mindenféle működési zavardiszfunkciót, mert nem érti, hogy nem tud szemben menni az érzéseivel. Az érzések akkor is vannak, ha ő ezt éppen nem akarja. A harag is pontosan ilyen. Az érzelmeink akkor is jelen vannak, ha mi ezekkel nem tudunk azonosulni. De ez nem indok, ez nem alapozhatja meg a tetteket. Itt jelenik meg, hogy Jézus a haragot és a gyilkosságot egy szintre emeli. Haragudjatok, de ne védkezzetek, ne menjen le a napati haragotokkal, folytatja Pál apostol ezt a bibliai részt. Mert világos, hogy van jogos sérelem. Világos, hogy van helyén való harag. Hát persze, hát hogy ne lenne az, mikor valaki odajön és gonosz módon ártani akar nekünk? Vagy a jogunkat elpróbálja folytani? Hát hogy ne ébredne indulat? Hát ki az, aki ezt ha sokáig ezeket elfolytja magába, hogy ennek ne lennének káros következményei? Hadd mondjam, hogy a harag az akkor is van, ha te ezt nem akarod. A haragnak egy nagyon sok része olyan, ami jogos. Van jogos harag. Neked is van jogos haragod, és a másiknak is lehet jogos haragja, de más a gyűlölet. A gyűlölet viszont az már tudatos cselekvés. Emlékeztek arra a bibliai részre, amikor Jézus azt mondja, hogy aki meg nem gyűlöli a saját apját, anyját, sőt, még a maga lelkét is. Na most, ha én ezzel az indulati hömpölygést értem gyűlölet alatt, akkor valami nagyon aberrán dolog fog ebből kijönni. A gyűlölet az tudatos cselekvés. Az a megvetés, semmibevevést, vagy a másik lealacsonyítását ebben a bibliai értelemben a második helyre helyezést jelenti. Ezek már tervezett és tudatos folyamatok. Éles különbség van a harag, az indulati föllobbanás és a gyűlölet között, amikor én tudatosan, akaratlagosan akarok valaki ellen valamit tenni. Na, amikor a kettő összekusszálódik, mert nem ritkán ez összekusszálódik bennünk, akkor jelenik meg a megbocsátás, még borotva élesen ezt a kettőt külön választja. És itt jön az a bibliai rész, lapozatok oda a Máté 28-hoz, vagy nem Máté 18-hoz, amikor Jézus erről a tanításról nagyon radikálisan beszél, amikor Péter megkérdezi ezt, hogy hányszor lehet az én atyám fiának megbocsátani. És elmondja ezt a példát. Van egy ember, aki 100 millió forinttal tartozott az ő urának, és könyörgött, hogy ne kelljen az adósok börtönébe menni, ne vegyék el az életét, a gyerekeit rabszolgának. Az ő ura elengedte a 100 millió forintot, majd ennek is volt egy adósa, aki 15 ezer forinttal tartozott neki, ő pedig folyamatosan kérgette, mikor adott már vissza, és jött a nagyvonalú úr, aki számon kérte ezt a 15 ezer forint adósságot, és azt mondta, na ha te tényleg, miután elengedtem neked ezt a 100 millió forintot, tehát 15 ezer forintot akarod számon kérni, akkor gyere vissza és fizess ki nekem a 100 millió forintomat. És akkor ezt mondja Jézus, így tesz majd az én mennyi atyám, és veletek a szívetekből, meg nem bocsátatok, mindenki az ő atya fiának. Kemény beszél ez. A keresztény ember szeretett töblete nem abban áll, hogy folyamatosan mosolyog. Egy csillogó szemmel mindenkit a keblére tud emelni, hanem abban, hogy az emberi kapcsolatait az Isten kapcsolatán keresztül szemléli. Még az ellenségét is. De ha most odalapoztok Deborah énekének utolsó verséhez, a 31. vershez, ez villant föl. És számos Zsoltár, számos Átok Zsoltár, ebben a legdurvább a 140. amikor egyenesen azt mondja Dávid, hogy nyakad szakadjon ki, és hogy egy eleve szelek így fúgodjanak el a bőrébe, és égesztő szét a testet, olvassátok el Aranyos Zsoltárt, tehát egy ilyen Hitchcocki horrorfilmet ebből meg lehetne csinálni elég hosszú. De a végén olvassátok az utolsó részt, amikor elkezdi Isten szemén keresztül nézni az ellenségeit. Hogyan valósíthatjuk meg ezt mi a gyakorlatban. Érdemes itt a Márti evangéliumában, ahogy Jézus elkezdi ezt a tanítást, fölfigyelni arra a furcsaságra, hogy azt mondja, hallottátok megmondatot, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Majd az alapos biblia olvasó fölnyál azzal azt a részt, ahonnan Jézus idéz, ez a 3 Mózes 19-18, és hogyha valaki elgondolkodod a Bibliában, nyilvánvalóvá lesz, hogy nincs ott ez a tovább gondolása ennek a gondolatnak, hogy gyűlöld ellenséget. Ez hiányzik a Tórából. Jézus nem is vette volna a Bibliát, nem is vette volna az írást, szó sincs erről. Amire Jézus reflektál, az nem a Szentírás tanítása, hanem a Szentírás korabeli rabbinikus rabbik által tanított értelmezése. Ugyanis ők azt gondolták, hogy amiről a Biblia beszél, az csak azokra vonatkozik, akiket én kedvelek. És azokra meg nem, akiket nem kedvelek, mert nyilván az Istennek az a dolga, hogy akiket én utálok, azt ő is utálják. Nagyon leegyszerűsít a mai módon, ez a logika vezette őket. De a Szentírásban, az Ószövetségben számos helyen kiviláglik ez a gondolat, amit itt Jézus tanít. Én kettőt ide írtam nektek az ige hirdetés vázlatban, majd meg tudjátok nézni. Viszont ha kilépünk a szeretet és gyűlölet érzésének ebből az érzelmi értelmezéséből, akkor több olyan eszköz kapunk, amivel akár a legmegterhelőbb kapcsolataink is új irányba lehetnek. Ugyanis Jézus itt nem arról beszél, hogy nekünk valami pozitív érzést kellene kicsikarni magunkból. Itt érthetjük meg Debora részvétlenségét, vagy akár számunkra kínos kárörvendését. De megláthatjuk azt is, hogyha emlékeztek a korábbi fejezetekre, hogy ebben a szegény nőben, mert ő abban a törzsben élt, ami a leginkább érintett volt ebben az elnyomó diktatúrában, hogy ebben a szegény nőben mennyi gyász volt, hogy ő benne mennyi veszteség volt. A hosszú-hosszú évek, évtizedek során mennyi indulat halmozódhatott föl benne és a családjában? Mennyi mindent kellett neki, mennyi mindennek kellett összetörni az ő életében, amíg ez a szabadság elérkezik? Az Ószövetségi és az Újszövetségi bibliai részben ennek a feszültségének a feloldása akkor következik be, hogyha én a saját sérelmeimről, és zárójelben legyen az jogos sérelem, Isten valóságára és Isten igazságára tudok tekinteni. Erre tudom helyezni a hangsúlyt. És most 7 nagyon egyszerű gyakorlati szempontot hagyatjuk oda nektek ebben. Az első, célszerű beazonosítani a saját érzelmeinket és indulatainkat. Amikor a harag, a gyűlölet, az ellenség iránt érzett károkozó szenvedély feldobban bennünk. Van egy anekdota, mikor Kohn elmegy a rabbihoz. Képzeld, rabbi, Grün ellopta a biciklimet. Ennek a hitközségnek mégis te vagy a tanítója. Szerintem ez rád nézve vérci ki, hogy te egy ilyen hitközségnek vagy a rabbia. Én most szeretnélek téged kérni, hogy segíts ebben, mert az rendkívül kellene, mit mondjak. Hát egy ilyen ember, aki lop, az hazudik is. Elmondanám neki, hogy ő nem te loptad el az én biciklet, nyilván letagadja, találj ki valamit. Erre azt mondja a rabbi, hogy nézd, Kohn, én a következőt javaslom neked. Menjél Grünhöz és olvassátok a túrát. Olvasd föl a parancsolatokat meg megállva, és mikor oda érsz, hogy ne lopj, akkor nézz milyen szemébe, és hát a zavarából azonnal észre fogod venni, hogy mit csinált. Na, eltelik egy-két sabbat, a rabbi feszülten várja, aztán összefogna, na, mi lett? Ó, hagyjad, rabbi, elkezdtem olvasni a tórát, és amikor odaértem, mert paráznák, hogy eszembe jutott, hogy a postás feleségénél hagytam. Hány és hány olyan történet van, amikor én a saját bűnömet, én a saját történetemet a másik ember bűnében látom meg. Hány és hány olyan történet van, amikor maga a törvény, amivel én másnakot kell ítélni, engem ítél el. Nagyon sokszor a haragom, a gyűlöletem nem más, mint a saját cselekedeteim másikra való kivetítése. Másodszor érdemes feltenni a kérdést, hogy a haragom jogos-e? Mert van jogos harag, tehát ezt szeretném aláhúzni, van jogos harag. Szabad haragudni, de ne védkezzetek, ne folytsuk el. De azt is jó tudni, hogy a haragod, ami benned van, ez téged fertőz. A cél mégsem az, mégiscsak nem az, hogy a mérgező érzésvilágunkat őrizgessük, hanem az, hogy képesek legyünk ezt elengedni. Ez a megbocsátás. És hogy miért gyógyít, ugye Kopmágia tudományos kutatásig olvassátok, miért gyógyít az evangélium hit? Mert képes erre a töbletre, képes erre az elengedésre. Harmadszor hasznos végig gondolni, hogy én mivel járultam hozzá a kialakult helyzethez. Megint csak szeretném aláhúzni. Nagyon sok esetben semmivel. Hát lehet, hogy semmivel, de ezt is fontos végig gondolni, hogyha viszont igen, hasznos azt látni, hogy mindenki ábrándulás mögött van egy ábránd. Minden csalódásunk mögött van egy hamis kép. Nagyon sokszor, ami ellenségé váló kapcsolatainkban, ezek az ábrándok összeomlása jelenik meg. Negyedszerre, tegyünk éles különbséget a mi igazságaink, a szubjektív valóság érzékeléseink és Isten igazsága között. Vajon hol találjuk meg Isten igazságát? Ott, a Golgotán. Vajon megrendítő Jézusnak az a mondata, amikor ezt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez az a megbocsátó attitűd, belső rezdülés, amin keresztül megérthetjük, hogy miről beszél itt Jézus. Ötödszörre hadd jelezzem, hogy magamat utolérve, vagy rajta kapva azt gondolom, hogy nem biztos, hogy csak engem jellemez, de szerintem nem egyedül vagyok úgy, aki szeret úgy tekinteni a Golgotai keresztre, mint ami értem van. Jézus értem jött el. És sokan tanítják is, vannak olyan hitbeli irányzatok, ahol ez túl is van hangsúlyozva, hogy én vagyok, aki Jézussal ezt a dolgot elintézem. De ritkán szoktunk arra gondolni, hogy Jézus az én ellenségeimért is eljött. Milyen különös az én haragomat, ezt a fajta feszültséget úgy értelmezni, mint amiben meglátom azt a Krisztust, aki ő érte pontosan ugyanúgy hat meg, mint ahogy én értem. Hatodszorra ne akarjunk álszent módon úgy tenni, mint hogyha nem történt volna semmi. ne akarjunk úgy tenni, mintha nem sebzett volna meg bennünket az, aki ártani akart nekünk. Ne akarjunk szebb, jobb képet felmutatni, mert ez akármilyen aranyosan is csináljuk, mégiscsak egy képmutatáshoz fog vezetni. De tegyünk különbséget a harag és a gyűlölet között. Értsük meg, hogy szabad haragudnunk, de nem vétkeznünk, ahogy Pál mondja az Efézus 4.26-ban, és az utóbbival le kell számolni annak, aki már a kegyelemben van. És így lehetünk hetedszerre alkalmas eszközé arra, hogy a kegyelem csatornáivá váljunk, akár még az ellenségeink számára is. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek az ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszitek el, mint a vámszedők is. És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik el a pogányok is. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Ámen. Imádkozzunk. Nehéz nekünk mit kezdeni azzal, Urunk Istenünk, hogy te olyan Úr vagy, aki felhozod a te napodat gonoszokra és jókra, esőt adsz igazaknak és hamisaknak egyaránt. Mert sértesz bennünket, hiszen számtalanszor látjuk azt, mennyire igazságtalan ez a világ, és hogy nem érvényesül bennünk, benne a mi igazságunk. És bizony azt is látjuk, Urunk, hogy sokszor te sem érvényesíted a mi igazságunkat. Olyan különös arra ráébredni, amikor észrevesszük, hogy bizony mi is ellenségeid voltunk. És mi magunk voltunk azok, akik a legtöbbet ártottuk a te ügyednek. Hány és hány olyan pillanat van, amikor bizony még ma sem tudunk úgy beállni a te történetedbe, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel neked szolgáljunk. Olyan sok minden húz vissza a bennünket, leginkább akkor, amikor úgy éljük meg, hogy mint Jónás prófétának is igazunk van, és haragszunk halálig, mint halálig. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogy mi nem látjuk meg azt az értékes váltságot, amit te adtál értünk, és azokért, akik a mi ellenségeink ott a Golgotai kereszten. Szeretnénk mi vele kapaszkodni és tanulni ebből a szeretetből, ebből a megbocsátásból, és ebből a te önmagadat odaáldozó valóságodból. Engedd, Urunk Istenünk, hogy így, ahogyan tanítottál most, az elkövetkező héten még inkább odafigyeljünk a mi emberi kapcsolatainkra. Azokra is, amelyek fontosak nekünk, és azokra is különösen, amelyek megterhelnek bennünket. Így kérünk, hogy jöjjél velünk, taníts bennünket, emlékeztess az igére, és erősítsél bennünket abban a küldetésben, abban a szolgálatban, amelyre megteremtettél minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatok.